Mária Rádió hírei, Mária Rádió Zarándokének is, mi most újra itt vagyunk Szabó Zsófival, Mensáros Péterrel, és még mielőtt tovább folytatnánk a műsort, újabb könyv jutott eszembe, amit szeretnék ajánlani, ugye Szabó István, Pest megye vármegyének elnöke említette, hogy hát mobillal zarándokolnak mostanában az emberek, kellenek applikációk, kell vételi lehetőség, és hát ugye eszembe jutott, hogy nem olyan régen olvastam Kis Kamil Ferences atya önéletrajzát, őről azt kell tudni, hogy fantasztikus zarándoklatokat szervezett, még az 50-es években is. Külön vonatnyi zarándokot összeszervezett, mindenféle akadályoztatás ellenére, buszokat szerzett, útvonalakat levelezett. Tehát, hogy mennyit változott a zarándoklás is, most ez pont erről jutott eszembe, hogy itt mobillal, Google Maps térképpel minden lépésünk előre megtervezve, ha netán nem ismernénk az útvonalat, úgy, mint például Szabó Tamás elnök úr, aki mondta, hogy x-szer vonul itt, meg itt át, és mindent nagyon jól ismer, hogy azért kicsit könnyebb zarándokolni, mondjuk nem ma ebben az óriási kánikulában. És szeretném ezt a Kis Kamil önéletrajzot mindenkinek a figyelmébe ajánlani, Kis Kamil Ferences atya életrajza, önéletrajza, ez a könyv, mert itt találhatjuk majd meg. És tényleg nagyon-nagyon érdekes történetek, hogy ő hogy kapcsolódott be ebbe a zarándoklásba, hogy tartotta a zarándoklat vezetőkkel titokban a kapcsolatot. Nem is igazán tudom elképzelni, hogy mobiltelefon nélkül, postai úton, hogy lehetett napra kész dolgokat összeállítani, de azt hiszem, hogy például Kamil atya úgy volt vele, hogy a Jóisten majd megsegít.
Hát meg milyen érdekes, ahogy te is mondod, hogy ugye vagyunk egy valami fajta biztonságérzetben ezáltal, hogy folyamatosan minden lépésünket meg tudjuk előre tervezni, és akkor amikor viszont nem úgy van valami, ahogy előzetesen megterveztük, talán lehet, hogy régebben könnyebb volt ráhagyatkozni a Szentlélekre, nem tudom, én nem akarom ezt megítélni, de azért most erről eszembe jutott egy nagyon kedves, zarándok élményem, ha ezt megengeditek, hogy megosztom, mert hogy pont erről szólt, hogy mindent nagyon-nagyon én is szeretek megtervezni nagyon alaposan, és akkor ehhez képest mindig történik valami, ami meg aztán szembesít avval, hogy hát ez nagyon nem úgy van, mint ahogy ezt Zsófika elgondolja. Történt egy zarándoklaton, hogy egy szolgálói csoportot vittem, és a Gaja völgybe beérve hatalmas sárban az egyik nagyon kedves szolgálótársunk gyakorlatilag a cipőjét hagyta a sárban, leszakadt az egész talpa a cipőjének, pedig nem volt az egy rossz cipő, tehát nem nagyon értettük, hogy mi is történhetett, de hát ott a sárban rögtön indulás után azért ez, hát szóval okozott némi problémakört, de hát nyilván zarándoklat vezetőként az ember igyekszik felkészülni, úgyhogy kötelekkel, szemetes zsákból és egyéb ilyen alkalmasságokból próbáltunk applikálni valamit a lábára, hogy mégsem puszta mezit láb kelljen a köves sáron mennie, és még át előttünk 28 kilométer. Hát érdekes módon azért nem sokszor kértünk még cipőt a Jóistentől a rózsafűzés során, de hát most azért valaki ott odahozta félig vicceskedve, hogy hát azért esetleg egy jó cipőért is imádkozhatnánk, és akkor legyen így. És akkor kiértünk a Gajavölgyből, egy présház utcára értünk, tele ilyen régi présházakkal, és az egyik présház előtt ki volt rakva egy Nike sportcipő, érthetetlennek találtuk, megálltunk fölötte, hogy ez most micsoda lehet itt, és hát rögtön jött a gazda, mert látta, hogy ott megáll egy ilyen 25 fős csoport a kapuval, és hát kérdeztük, hogy hát miért van ide kikészítve ez a cipő, és hát mondta, hogy egyszer volt a lábán, nagyon sáros lett, kimosta a mosógépbe és a cserépkája mellé rakta, ezért a bal cipőnek az orra egy kicsit úgy megbarnult, de hát ennyi, ez egy vadonatúj 43-as férfi Adidas sportcipő, vagy Nike sportcipő, és akkor a szolgálótárs felvette a lábára természetesen, mintha ráöntötték volna, úgyhogy azóta is boldogan jár ebbe a Nike cipőbe, mert hát azóta is állítja, hogy hát a Jóisten ezt neki adta konkrétan ezt a cipőt. Tehát annyira...
Erre nincs is más magyarázat.
Igen, tehát én is azt mondom, hogy aki nem volt hívő, hát akkor ott biztos, hogy mindenki valamilyen szinten megtért, mert hogy hát ilyen nincs a világon kb. Csak így. Hogy a remény töltse el mindig a szívünket, mert hogy amikor a reménytelen helyzet látszik a nagy biztonságunkban, mert hogy mégsem úgy van, mint ahogy mi előzetesen megtervezzük, akkor azért a Jóisten mindig kirendel valamit, és milyen érdekes, hogy hát igen, levelezve is le lehetett szervezni postai úton egy zarándoklatot, lehet, hogy nem volt minden lépése olyan szinten biztonsági szempontból megszervezve, mint mondjuk most, de lehet, hogy rugalmasabban tudtak az emberek hozzáállni az esetleges változásokhoz. Szóval ilyesmit tud hozni egy zarándoklat, talán ezért is érdemes elindulni, mert hát ilyet tényleg az ember csak akkor tud átélni, amikor az úton van.
És talán... ott egy cipő.
És ott egy cipő,
amire éppen nagy szükség van. Remény zarándokai, ugye, ez a mottója ennek a szent évnek. És Tamás, Szabó Tamás elnök úr felhívta a figyelmünket, hogy a reményt azt ne világi életünkhöz igazítva gondoljuk végig. Hát jelen esetben egy cipő képében azért nagyon praktikus.
Igen.
Volt, és reményt keltő, hogy megerősítő, hogy megérkezett egy méretes, mindegy is, hogy milyen márka, egy méretes cipő, amiben aztán végig lehetett zarándokolni. És amit még én idehoznék a remény mellé, ugye a Mária Rádiónak minden hónapra van egy tematikája, és az augusztus hónap az az erő, hogy miből, honnan merítünk erőt, és hát ha valamikor kell az erő, az egy ilyen zarándoklat 40-45 fokban. Honnan merítik, te, na jó, akkor gyakorló zarándok vagy, most jó az idén nem, de egyébként igen, honnan meríted az erőt te, amikor úgy nekivágtok? Láne még vezető is vagy, tehát neked még nagyobb felelősséged van.
Nekem mindig nagyon nagy erőforrás tud lenni az, hogy én szolgálatba lépjek. Tehát az én feladatom, szinte a zarándoklatok 90%-ában nagyon kevésszer vagyok úgy zarándoklaton, hogy én csak most résztvevőként vagyok itt jelen. Az, hogy a másik embert kísérjem a zarándok útján. Én úgy szeretek inkább fogalmazni, hogy én nem vezetek zarándoklatot, csak kísérem a zarándoktársakat a saját útjukon, mert mindenki a saját útját járja. Én tudok hozni gondolatokat, fel tudok tenni kérdéseket, tudok javasolni énekeket, vagy nagyon hasznos elmélkedéseket, imádságokat. De azt az imát mindenki magának mondja. Persze, ha együtt mondjuk a rózsafüzét, akkor az már egy közösségként hangzik el, de mindenki a saját szájával, a saját gondolataival, a saját lábával járja a saját zarándok útját, hogy ki éppen hogy érkezett meg, milyen lelkülettel, valaki egy hatalmas traumából, valaki egy hatalmas fáradtságból, valaki persze nagyon motiváltan, nagyon energiadúsan, van, aki meg mi a fenéért jöttem el ide, szóval mondjuk ki, hogy nyilván van olyan, amikor az ember szolgálóként is, hát, hogy azért most azért van jobb ötletem, hogy én a mai napot hogy töltsem el, mint mondjuk 40 fokba, vagy zuhogó esőbe éppen caplassak, de hogy ismét megosszak egy történetet, az egyik szintén nagy kedvencem. Tinédzsereknek vezettem zarándoklatot Székesfehérvárról Budaikra.
Dupla nehezítés,
vagy tripla. Ömlő eső volt reggel, és akkor bennültünk Székesfehérváron a templomba, és hát zuhogott odakint az eső, nyilván rettenetesen motiváltak voltak a tinédzserek, hogy akkor most a zuhogó esőbe, akkor vágjunk neki. Bevallom őszintén, én is, hát na most akkor ezt így azért, ez így izgalmas lesz, de akkor magamnak is próbáljak valami erőforrást találni, hogy na akkor most mégiscsak én vagyok itt ennek a zarándoklatnak a kísérője, legalább az én arcomon látszódjon, hogy látom én ennek az értelmét. De azért gondoltam, megkérdezem a fiatalokat, hogy bárki tud-e bármilyen jó okot, indokot mondani, amiért mi most ebbe az zuhogó esőbe útra kelljünk erre a 29 kilométeres útra. És akkor fölállt egy kislány, és azt mondta, hogy a mellette lévő lányt egy 4 hónappal ezelőtt egy hatalmas autóbaleset érte. Az autóbalesetben a szeme láttára meghalt a testvére. Neki a medencéje szétroncsolódott, a szüleivel együtt intenzív osztályon töltött nem tudom én mennyi időt, de most ez a lány itt van. És hogy ő azért jött most el, mert most már valahogy jár, és valamilyen fizikumban van, szeretné megpróbálni saját magát, hogy akkor ő most mennyit bír menni, meg hogyan, meg hát ott az osztálya, és akkor ő nem akar ebből kimaradni. Szóval ő itt van. És akkor, ha már ő itt van, akkor viszont induljunk már el, hogy ő megpróbálhassa ezt az utat, és akkor mi kísérjük őt. Nagyon jó indok. Van valakinek ellenvetése, senkinek nem volt, hála az Istennek, úgyhogy akkor nekivágtunk az útnak. Én természetesen tudtam azért erről a beteg kislányról, úgyhogy megvolt a menekülő út, hogyha ő úgy dönt, hogy ezt nem bírja tovább, akkor őt autóval kimenekítsük az zarándoklatból. Na, lényeg, hogy mind a 28 kilométert a teljes csapat zuhogó esőbe végigmente. Ez a kislány is, aki egy ekkora traumát élt át, és akkor, amikor megérkeztünk Bodajkra, a kegyhelyre, ugye a segítő Máriához, akkor a Szentmise után ugye szoktunk egy megosztókört csinálni a gyerekekkel is, és akkor én megkérdeztem a gyerekeket, hogy na most akkor ki mit visz haza ebből a, hát mondjuk ki, hogy fizikailag nem könnyű útból, sárból, zúgó esőből, tehát mindenki teljesen rapityára ázott. És akkor ez a kislány, akit ez az ominózus nagy baleset élt, fölállt, és akkor azt mondta, hogy szóval ő feküdt úgy az intenzív osztályon, amikor azon gondolkodott, hogy azért ő még egy csomó mindent nem élt át, és hogy hát ő még igazából az életben nem ázott meg, és nem érte eső az ő arcát, hiszen az új generációt azért nem sokszor éri ilyen szinten eső. És hogy milyen jó lenne, ha egy jó kis záport ő így megtapasztalhatna. És akkor most ő ezért nagyon hálás, hogy rapityára ázhatott. És akkor én is azt mondtam, hogy hát akkor ezért kellett ma itt lennünk, meg ezért kellett őt elkísérni az úton, hogy lehet, hogy én, vagy a mellettünk lévő kis osztálytársa éppen nem tudott a saját kis nehézségeivel, vagy a saját kis elképzelésein esetleg túllépni, de ő miatta végigmentük ezt az utat, és ha más értelme nem is volt, esetleg, mert más ajándékot nem kapott, ő kapott ajándékot, és mi ennek a részesei lehettünk. Szóval nagyon-nagyon megerősítő volt ez a kis tanúságtétel ennek a lánynak, és ez is számomra megint csak egy ilyen erőforrás volt, hogy én se tudom, hogy mi vár rám aznap az úton, és lehet, hogy lesznek nehézségek, vagy olyan dolgok, amivel én nem vártam, de valahogy mindig kirendeli a Jóisten a reményt. Úgyhogy lehet, hogy ebben folytassuk, mert hogy a Szent Évnek van egy gyönyörű himnusza. Hallgassuk most ezt meg.
Előző beszélgetéshez szeretnék még egy gondolatot, lehet, hogy félre gondoltam, de amíg mesélted ezt a történetet erről a tinédzser csapatról, erről az osztályról, és hogy tulajdonképpen kit mi motivált, hogy elinduljon, és az erőről is szó került, és azt gondoltam, hogy ebben az esetben az erőt az erőtlenségből merítették. Mert az a lány erőtlenül képzelte el ezt az egész történetet ekkor abban a kiszolgáltatott beteg helyzetében, és abból merítette az erőt. És a többiek is vele zarándokolva szintén az ő erőtlenségéből merítettek. Végül is nagyon nagy muníciót és nagyon nagy erőt, hogy végiggyalogolják. Az előbb méltánytalan rövidet beszéltünk a lelki tartalmakról. És ott nagyon szép dolgok és nagyon szép programpontok vannak felsorolva. Nem tudom, hogy ez valahol felelhető a kedves hallgatóknak, vagy elhiszik nekünk, hogy ezek vannak benne. De tényleg utána tudnak keresni a hallgatók valahol?
Egyelőre nem, mert ugye hát ezek a zarándoklatoknak a lelki programját azt ugyanúgy kellene elgondolni, mint egy lelki gyakorlatnak. Azért a lelki gyakorlatnak is egy az egybe a programterve, a lelki gondolatíve, az azért így nem megtalálható, hiszen akkor kicsit nehezen lehetne átélni, megélni azoknak, akik jelen vannak. De igyekszünk azért egy-egy gondolatot, egy-egy elmélkedési részt. Székely János püspök atya ugye írt egy gyönyörű imádságot a mai naphoz. Ezt már közzétettük, megtalálható a közösségi média csatornákon is, és a honlapon is, és majd természetesen fel fogjuk olvasni a műsorban is. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy aki lelkileg rá akar csatlakozni, de nem tud eljönni az zarándoklatra, azért kap egy kis muníciót, akár ahhoz, hogy főzés közben is egy kicsit reményteljesebbé tudjon válni legalább a mai napja, de aki meg ott van az úton, az pedig át tudja élni azt a misztériumot, azt a csodát, amit valahogy a szavakon keresztül is ad a Jóisten, és Székely János püspök atya is ma reggel is elmondta, és el szokta mondani az zarándoklatokon is, hogy a teremtett világ pedig annyi kincset tud rejteni, annyi kis apró csodát, amit tényleg, amikor az ember autóval megy, vagy valami más tömegközlekedési eszközzel, nem is veszi észre azokat a kis apró dolgokat, amik hihetetlen módon tudnak megajándékozottá tenni minket. Én nagyon sokszor szoktam kérni az zarándoklatokon, hogy most vegyenek föl valamit az útról, ami mellett egyébként elmentek volna, de ami mondjuk ő rájuk éppen most jellemző, vagy éppen azt gondolják, hogy számukra egy szimbolikus erőt tudna biztosítani. És akkor nagyon érdekes, ahogy sokkal nyitottabbá válik az ember, sokkal inkább kinyílnak az érzékszervei ezekre a csodákra. Tehát azon a szakaszon, amikor mondjuk van egy ilyen feladat, hogy na most akkor vegyél föl valamit az útról, vagy most úgy gyalogolj, ez egy nagyon-nagyon érdekes picit ezt a jezsuita vonalon való zarándoklást tudja képviselni, amikor mondjuk azt kérjük a zarándokoktól, hogy merjenek az ég felé nézni. Most ne nézzen a lába elé. Mert hogy nyilván a zarándoklat vezetője tudja, hogy ez most egy olyan szakasz, hogy hát nem óriás sziklákon fogunk menni, tehát talán senki nem fog megbotolni
nem
a semmiben.
Nem
a Krizsevácra kell éppen fölmenni. És akkor érdemes felnézni az égre. Valami olyan dolgot tud ilyenkor az ember észrevenni, meglátni, amit tényleg, amikor az ember, és a szó szimbolikus értelmében is, a lába elé néz, csak azt nézi, ami éppen az orra elé van, hú, de nagy ez a kő, hogy Prohászka Ottóker is leírt abban a csodálatos versében a kő az útonban, hogy szóval ilyenkor nagyon sokszor elveszünk a nehézségeinkbe, abba a hatalmas kőbe, ami ott az orrunk előtt elzárja gyakorlatilag az utat előlünk, fizikai és szimbolikus értelemben is. És akkor ilyenkor mer az ember fölnézni az égre, és mondjuk meglát egy madarat, egy felhőt, amiben ő meglát valamit. És akkor megint csak idehoznék egy történetet, egy kedves ismerősöm mesélte most el, hogy hát a családdal voltak Medjugorjeban, és hát nagyon felkészítették a gyerekeket arra, hogy hát itt aztán megjön a nagy csoda, és akkor minden simán sínre kerül a család, és akkor nem történt semmi. És akkor olyan csalódottak voltak mindannyian, hogy hát nem hiszik el, hogy itt vannak Máriánál Medjugorjeban, és akkor nem történik semmi, és akkor hazamentek a szállásukra, kiültek a teraszra, és kinéztek, és van egy gyönyörű hegyoldal, aminek a tetején van egy kereszt, és éppen feljött a telihold. És a telihold a kereszt mögött volt. És akkor mindenki el tudja képzelni, hogy mit láttak, legalábbis remélem, hogy az oltári szentség magát látták benne. És akkor megjelent számukra, hogy na itt a csoda, itt van a megerősítő jel. Szóval ezek a jelek, van, aki becsukott lélekkel van, becsukott szemmel, nem veszi észre, és neki most ez volt az útja, de akinek nyitva tud lenni a szeme, a lelke arra, hogy meglássa ezeket az apró jeleket, ezeket az apró szimbólumokat, hihetetlen megerősítő ajándékokkal tud megtelni.
Prohászka Ottókár nevét említetted, és az ő versét, és most miközben te meséltél, én itt lapozgattam a lelkiségi tartalmat. Kit tudnám még említeni, kik szerepelnek ajánlatba olvasandó történetek. Ady Endrére emlékszem helyből.
Igen, hát Ady Endre, Sík Sándor versek azért több is szerepel a lelkiségi programban, mert azt hiszem, hogy hát ezek az emberek valami olyan hihetetlen módon tudták megtalálni a szavakat, ami szintén én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül emberi, de nekem nagyon-nagyon a szívemhez közel állnak ezek az ominózus szentek, meg ezek a boldogok. Tehát Szent Erzsébet, vagy Szent Hedvig. Talán Hedviget annyira nem is ismerjük jól a hétköznapi emberek, mint mondjuk Szent Erzsébetet a kenyér által. De nagyon-nagyon érdekes lehet ugye Szent László élete is. Az a fajta háborús helyzet, ahol ő mégiscsak szenté tudott válni, pedig amúgy egy nagy hadvezér, kimondhatjuk, hogy nyilván ez a háborús helyzet kirendelte az ő szent életét, a szent életpéldáját. Szóval érdemes ezeknek a szenteknek csak az életútját elolvasni, mert tényleg olyan hihetetlen történetek vannak benne, vagy természetesen Bódi Mária Magdolnát is idehozhatjuk, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokszor klappolhat a saját életünkre is.
Szent László megint előkerült, először Tamás elnök úr említette a Szent László pénzét, az ő élete valóban nagyon csodálatos, és plusz, amit még meg kell említenünk, de lehet, hogy ez majd csak a következő részben lesz a zene után, a lelkiségi tartalommal az önismereti részt. De akkor zene következik most.
Hírek.